Thank you. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Imádkozzunk.
Drága Istenem, köszönöm, hogy itt lehetünk ennyien, és köszönöm, hogy a 12-eseknek megvolt a ballagása, és köszönöm, hogy megálltad őket az érettséginél, és kérlek, drága Istenem, hogy a szóbelinél is áld őket. Köszönöm, hogy te hatalmas vagy, és elküldted a fiadat, értünk, drága Istenem. Kérlek, hogy áld meg az ige hirdetőt, hogy el tudja mondani a te gondolataidat, és kérlek, drága Istenem, hogy mi legyünk egy befogadó nép. Atyám, és köszönöm, drága Istenem, neked a vezetőséget, hogy ilyen vezetősége van a lévainak, és kérlek, drága Istenem, hogy a lévai szóljon arról is, hogy veled találkozunk, drága Istenem, a tanulások mellett. Kérlek, hogy adj még kitartást ebben az utolsó időben, drága Istenem, hogyha még kell, akkor tudjuk javítani a jegyeinket. A Jézus Krisztus nevében, ámen.
Magyarban is ismerjétek, hogy milyen szép ez a szó, hogy ige. valami, ami cselekvésben van, valami, ami mozgásban van, és akkor is elér, és eléri a célját, amikor nem is tudjuk, vagy nem is látjuk. De ez a maradjai példázat is egy ilyen példázat, amiben totálisan nincsen ki a helyén. Mert a szőlős gazda nincs ott, ahol lennie kéne. Nincs a helyén. A szőlő munkások is pontosan nem azt csinálják, ami elvárható lenne tőlük. És ott van ez a fiú, akiről talán egyértelmű, hogy mit szól a Szentírás. Minek megy ki, amikor pontosan tudja azt, hogy mi történt az előtte kiküldöttekkel? Egy szőlős gazda, aki nem azt teszi, amit tőle elvárt. Munkások, akik szintén nem azt csinálják, amit a szőlős gazda kér tőlük. És egy fiú, egy örökös, aki valószínűleg sejti azt, hogy mi lesz a vége a történetnek. Össze-vissza kavalkád, érthetetlen. És már megint egy történet, amit Jézus elmond, és amit gondolkodni kell, mert elsőre nem látjuk a lényeget. Mégis, hogyha részről részre megértjük és elkezdjük felbontani, akkor olyan ajándékokkal lehetünk, amik ugyanúgy szólnak egy 50 évesnek, egy 40 évesnek, egy 30 évesnek, egy 20 évesnek és egy 10 évesnek. És bár sokkal kevesebben vagyunk most így együtt a templomban, hisszük azt, hogy ugyanúgy szól az Úristen igéje. És hogy azok a bizonyságtételek, amiket hallottuk a 12-esektől, amiket a diáktársaitok itt tesznek, amikor kiállnak ide is, akár igét olvasnak, akár imádkoznak, annak ereje van, élő és ható, és betalál a szívetekbe, még akkor is, hogyha nem ez alatt a 4 vagy 6 év alatt, hanem később majd. Úgyhogy ha ezt a példázatot most nem annyira tudjátok értelmezni, vagy hogy meghallgatjuk, félig emlékszünk rá, de nem igazán értjük, semmi baj. Mert lehet, hogy 20 év múlva egy másik alkalmon, egy másik Isten tisztelet alkalmával, egy barát által való felolvasáson, vagy amikor te magad veszed elő valamiért a Bibliát, lehet, hogy akkor fogod megérteni. De hidd el, hogy az Úristen nem lehet keretekbe zárni, és nem lehet dobozba zárni. És amit ő véghez akar vinni az életünkbe, azt az értelmünkön felül is véghez fogja vinni. Úgyhogy így nézzük most meg ezt a példázatot, ami akkor hangzik el Lukácsnál, még mielőtt Jézus a keresztre ment volna. Már tudja azt, hogy mi lesz a vége a történetnek. És érdekes, hogy még egy pici történet van betéve a keresztre feszítés előtt, és ez a feltámadásról szól. Lukács zseniálisan szerkeszti meg ezt az anyagot, mert azt mondja, hogy hát igen, az utolsó két példázat legyen az, amikor Jézus elmondja, hogy mi az ő történetének a vége, de legyen ott az is, hogy a kereszt nem az utolsó szó, mert ott van még feltámadás. És így mondja Jézus ezt a példázatot egy szőlőskertről, aminél nincs jelen a gazda, és a szőlős munkások randalíroznak, közben végzik is a dolgokat, de amikor megjelenik az első küldött, hogy beszedje azt, ami kellett volna, hogy adjanak a szőlős gazdának, akkor bántalmazzák. Aztán jön a másik küldött, harmadik küldött, és végül jön a fiú, akit megölnek. És eddig tartana a történet. Csak hogy itt nincs vége. Mert hogy először is miért nincs otthon ez a szőlős gazda? És egyáltalán mi ez a szőlő, meg mi ez a veteményes kert? Az egyik nagyon kedves teológus lelkészünk így fogalmazta ezt meg, hogy az iskolák az egyháznak a veteményes kertjei. Amit munkát mi itt beleteszünk ebbe a 6-4 évbe, és ez szól rólatok leginkább, és aztán szól rólunk pedagógusokról, az később nagyon-nagyon sokszorosan megtérülhet. Egy veteményes kert vagyunk, külön-külön kis palántákkal, és ez ugyanúgy szól rólunk felnőttekről is, mert mi is rengeteget tanulunk és fejlődünk ezek alatt az évek alatt. Egy olyan kis kert, amiben az Úristen várja, hogy legyen gyümölcs. És legyen ez az első üzenet a számotokra, hogy amikor te úgy érzed, hogy az elmúlt időszak lehet, hogy nem a legtökéletesebben ment, vagy te magadtól többet vártál volna el, akkor az Úristen reménykedő Isten. Ő pontosan látja azt, hogy mik a nehézségeink, mik azok a dolgok, amik kihívások lesznek számunkra, és mik azok a dolgok, amik nagyon jó. reménykedő Isten, aki gyümölcsöt vár el tőlünk. Nem véletlenül ez az iskolának az igéje is, hogy teremjetek gyümölcsöt az egyik. Egy olyan Istenünk van, aki szüntelenül reménykedik. Nem csak munkára hív, és oda tesz bennünket ebbe a kertbe, és azt mondja, hogy na, hajrá, gyümölcs termés, hanem egy olyan Istenünk van, aki reményen felül reménykedik. Talán azt is mondhatnánk, hogy baromi naív, és hogy idealista. Mert amikor látja, hogy mi történt az első küldöttel, látja, hogy mi történt a második küldöttel, nem azt mondja, hogy akkor megyek, aztán egy hadsereggel végetetek a történetnek, hanem elküldi a saját fiát. És ott van ezek is mondat benne, hogy majd a fiamat, majd őt megbecsüljük. De nem látja azt, hogy mi történik. Nem tudja, hogy milyen az ember természete. Azért is szól ez a történet, mert egy olyan Istenről beszél, aki a tudás ellenére hiszik. A tudás ellenére reménykedik. Nem csak bennünk, nem csak az akkori zsidó népben, nem csak azokról, vagy nem csak azokért, akik később már Jézus keresztre feszítik. Reménykedő Isten, aki akkor is tudja, hogy van remény, amikor mi már feladtuk. Szóval elküldi az első küldöttet, és tudjuk, mi a sorsa. És ott vannak ezek a szőlős munkások, akik végzik a munkát, akik azért úgy jelen vannak, és úgy tűnik, hogy valami gyümölcs lesz is. Mert hogy nem az történik, hogy nincs mit felmutatniuk, hanem az történik, hogy az Istennek járó részt nem akarják odaadni. És ez is annyira fontos üzenet ennek a történetnek, hogy ezek az emberek végzik azt, ami rájuk lett bízva, többé-kevésbé, csak azt, ami az Istené, azt nem akarják átadni. Biztos tudjátok azt a példázatot, ami érdekes módon az egyik evangélistánál ezután következik, hogy add meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak is, ami a császáré. Mert hogy a pénz, ami a zsidó pénz volt, azon ugye a császárnak a képe volt ott. És amikor Jézus csőbe akarják húzni, és azt mondják neki, hogy akkor kell fizetnünk a császárnak, vagy nem kell fizetnünk a császárnak, akkor Jézus zseniális módon azt mondja, hogy ami a császáré, ami ott van azon a pénznemen, a császár arcképe, azt adjátok meg neki. Ami az Istené, akinek a képmására te lettél teremtve, azt pedig add meg Istennek. Végzik ezek a munkások a sajátjukat, csak ami az Istené, azt nem adják vissza. A második üzenete ennek a történetnek az, hogy az Úristen, amikor számon kér, akkor nem elsődlegesen a munkádat fogja számon kérni, hanem azt, hogy te ki vagy, kivé lettél, milyen ember vált belőled 17-18 éves korodra, vagy 34-35 éves korodra. Nem a munkád a legelső dolog, amit számon kér. Azt is, mert a talentumokat tőle kaptuk, ahogy tudjátok már. De azt, hogy milyen ember vált belőled ezek alatt az évek alatt, hogy elfogadtad-e őt, megismerted-e jobban, ott állsz-e már a küszöbön, az attól függ, hogy amikor jön, akkor tudsz-e számot adni. És aztán, amikor ezek az emberek nem tudnak, és újabb küldött hull el, akkor jön a szeretett fiú. És a szeretett fiúval se tudnak mit kezdeni. Mert hiába örökös, hiába jól ismeri a gazdát, hiába tudja, hogy mi járna neki, a szeretett fiú is csak egy ember, aki számon kérne. És ezért megölik. És itt lenne egy nagyon-nagyon szomorú vége ennek a példázatnak. De az a durva, hogy ennek a példázatnak van egy még szomorúbb vége, amit aztán egy gyönyörűséges feltámadás példázat húz fel. Mert hogy azt mondja ez a példázat, hogy nem kellett a fiú. Csak hogy ez a fiú lesz a sarokkő. És akire ez a sarokkő ráhull, vagy aki ezen a sarokkőn elbukik, annak ez a halál lesz az ítélete. De mit jelentenek ezek a halomsúlyi szavak? Azt, hogy a végső kérdés az az, hogy hogyan tekintek én Krisztusra.
az, amit hétről hétre, minden hétfőn elmondanak itt, vagy a diáktársaitok, hogy valamelyik vallástanár vagy lelkész, hogy hogyan tekintek én Krisztusra. Az, hogy milyen emberré lettem, az is csak másodlagos ahhoz képest, hogy ki nekem a Krisztus. Látom-e azt, hogy ő az Isten fia, és látom-e azt, hogy ő értem jött? Mert ha erre nemleges választ tudok adni még, az lehet, hogy még nem baj. De amit az Úristen elsőlegesen elvár tőletek, hogy amíg itt vagytok, amíg lehetőségetek van, addig közeledjetek hozzá. Mert ugye a harmadik üzenete ennek a történetnek az, hogy ezek a szőlős munkások nem ismerték fel a jeleket, nem ismerték fel a küldötteket. Tudniuk kellett volna azt, hogy az Úristen hív, szólít, küld embereket, de van egy pont, amikor véget ér ez az idő. És soha nem tudjuk azt, hogy mikor jön el az idő. Amit biztosan tudunk, hogy az Úristenéi vagyunk. Hogy ő ad nekünk munkát, hogy ő ad áldást a munkára, hogy ő adhat növekedést, és hogy megtisztel azzal, hogy munkatársainak hív bennünket. De ami az övé, a számon fogja kérni. És ez elsőlegesen a Krisztussal való kapcsolatunk, és az, hogy mit mondunk rá, mit felelünk arra, hogy ő hív bennünket. Mert ameddig tart ez az idő, addig sokféleképpen, sok emberen keresztül, sokféle módon fog szólni hozzátok. De lesz egy pont, ahol döntenetek kell. És ahol ez az Isten, aki nagyon-nagyon-nagyon máshogy reménykedik, mint ahogy mi emberek reménykedünk. Aki akkor is reménykedik bennünk, amikor mi már feladtuk önmagunkat. Ez az Isten egyszerűen, és azt mondja, hogy na, akkor most van itt az idő. Adja, hogy felismerjük azt, hogy mikor jött el az idő, és tudjuk kimondani akkor, hogy én akarlak téged jobban megismerni. Mert hogy ez a sarokkő, máshol így hangzik Pál egyik levelében, hogy ő lesz a Péternél, hogy ő lesz az, akire felépülhetünk, mint lelki ház. Nélküle felépülhet nagyon sok minden. De ha ő a sarokkő, akkor valami olyan tapasztóanyagot kapunk, ami aztán tényleg nem fog tudni semmi sem tönkrevenni. Ő legyen a sarokkő. És ahhoz, hogy azzá váljon, és hogy egyre inkább tudjuk őt megismerni, ahhoz kell az is, hogy ki tudja mondani azt, hogy Uram, hálás vagyok. Hogy küldesz embereket, és hálás vagyok azért, hogy még adsz időt, hogy dolgozhassak. Még adsz időt, hogy munkálkodhassak. És hálásak lehetünk azért, hogy még kapjuk egymást is. Hogy egymás által is akár küldötté legyünk, vagy hogy egymás által is megismerhessük ezt a Krisztust. Amen. Gyertek, Urunk, hálások vagyunk neked azért, mert te nem olyan Isten vagy, mint amit mi megérthetnénk. Hálások vagyunk azért, mert sokkal nagyobbak a szándékaid, az utaid, sokkal nagyobb vagy te magad, mint amit mi befogadhatnánk. Köszönjük azt is, hogy a te utaid, nem a mi utaink, és bármilyen sokszor nagyon nehéz ezt megérteni és elfogadni. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy te tartod a kezedben az életünket. Imádkozunk most, Urunk, azokért, akik fájdalmat hordoznak most, akiknek nehéz. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, imádkozunk azokért, akik elindultak a hozzád vezető úton, de talán tele vannak most kétségekkel. Imádkozunk azokért, Urunk, akik már megtaláltak téged, kérjük, hogy őket is erősítsd meg. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik pedig nagyon-nagyon távol vannak tőled. Imádkozunk a 12-eseinkért is, és azokért, akik érettségiznek, és mindazokért, Urunk, akik a te betemélyes kertékben vannak. Köszönjük azt, hogy te adsz felelősséget, és te adsz áldást is. Így kérünk az előttünk levő hetekért, és így kérünk a munkáért is, amit zajlik. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy tőled van a küldetés is, a hivatás is, és köszönjük azt, hogy néha láthatjuk ennek a gyümölcseit is. Kérünk, hogy jöjj velünk a következő hétre, áldjunk minket, és attól egy kicsit jobban meg tudjunk téged ismerni. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól való imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, hogy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, míg éppen mi is elbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísérletésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mert úgy szerette az Úristen a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen.
Én is hirdetem nektek az azonnapos lehetőséget. Jegyek az 2000.